Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk neki zengedetésekkel, mert nagy Isten az Úr és nagy Király minden Istenen felül. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ő a mi alkotónk. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 34. Zsoltárunkat, énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, 164. énekünket keressük meg, 164. énekünk mind három versszakát énekeljük. Ami segítségünk, Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 8. fejezetben, az első 25 verset olvasom. Saul pedig egyet értett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel, egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és ezt mondták. Ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívővé lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és ekkor látta, hogy a jelek és a nagy csodák, amelyek történnek, azok hatalmasak, ezért egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta nekik. Vesszen el a pénzed, veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát e gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk téged újra és újra, és nem feledjük a te jóságodat és szeretetedet sem. Hálásan köszönjük, hogy életet adó Isten vagy, és hogy az életet meg is őrzöd. Köszönjük, Urunk, a te általános kegyelmedet, amelyet megláthatunk és megtapasztalhatunk fenntartásodban, gondoskodásodban, szeretetedben. És köszönjük neked a te általános kijelentésedet is, amely felhívja a figyelmünket, és már-már oda is vezet hozzád, hogyha nem lennénk ennyire vakok, vagy nem lennénk ennyire bénák, hogy megtegyük az első lépést. És hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy te speciálisan is, te különösen is szólsz hozzánk a te igéd által. Drága nekünk a te kijelentésed. Hálaadással köszönjük, Urunk, hogy nem csak különös kijelentésed van, hanem kegyelmes megtartásod is. És ez a kettő összekapcsolódik. Amit mondasz, az számunkra a megtartó szó, kegyelmes szó és kegyelmes parancs. Bocsásd meg, Urunk, hogyha életünk mégis sorvadt. Bocsásd meg, hogyha életünk mégis agonizál. Bocsásd meg, hogyha csak a mindennapjainkért küzdünk és szenvedünk, és azért kapkodjuk a levegőt, hogy megmaradjon valahogy a létünk. Többet szeretnénk téged magad. De tudjuk, hogy te a tisztátalant azt először megtisztítod. Így tisztíts bennünket is. Kérünk, bocsásd meg minden bűnünket. Hadd tegyük le hozzád mindazt, ami terhel, ami aggódással tölti a szívünket, félelmet gerjeszt a mi életünkben. Szentelj meg bennünket önmagaddal, lelked által, add, hogy értsük is, amit te szeretnél velünk tenni, és hogy igédnek megtartói lehessünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, kérünk, védj lakozást a mi szívünkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre 376. énekünk 3. és 4. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet Szent Lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva találjuk Máté evangéliumában a 13. fejezetben, a 31-től a 35-ig terjedő versekben. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, még végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, amikor Istenünk igéjét olvassuk és Istenünk igéjét hallgatjuk, akkor nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy hogyan érkezik meg hozzánk az üzenet. A felolvasott ige szakasz is beszél erről, hogy Jézus példázatban tanítja a sokasságot, hogy értsék, megértsék, vagy felelevenítsék mindazt, amiről korábban hallottak, mások pedig majd hallani fognak. Az elmúlt heteknek, vagy az elmúlt hónapoknak nagy vitája volt ez a szó, hogy közvetítés. A közvetített istentisztelet, bár bizonyos értelemben a mi gyülekezetünkben ez nem teljesen új forma, hiszen évek óta egy rádió csatornán keresztül otthon lehet hallgatni párhuzamosan az istentisztelettel mindazt, amit a templomban történik, az énekeibe bekapcsolódhatunk, és az ige hirdetést is hallhatjuk. És persze tudom, amikor a közvetítésről vagy a közvetített értékről beszélek, akkor a nagy hét volt egy választóvonal a mi gyülekezetünk életében, amikor most már képpel is közvetítésre került az istentisztelet innen a templomból. Aztán voltak vitáink, ha nem is itt a gyülekezetben, de szerte az egyházban, hogy van-e létjogosultsága bizonyos értelemben a közvetített úrvacsorai közösségnek, hogy a szószékről kell-e közvetíteni az istentiszteletet, vagy a gyülekezeti teremből, az úrasztalától, vagy egyéb helyről, ahol nem látszik semmilyen kultuszi része az istentiszteletnek. Erre utalt a mi egyházunk előjárója, Szabó István püspök úr is az elmúlt héten, amikor felhívta a figyelmünket arra, hogy maga mindaz, amit mi Istenből megtapasztalunk, az csak közvetítő által lehetséges. És mi a közvetítőt, vagy a közvetítésnek a nyelvét, így szoktuk mondani egymás között, hogy Isten igéje. És amikor Isten igéjére gondolunk, Isten igéjének a mediátor szerepét hangsúlyozzuk, akkor már nem csak a felolvasott bibliai szakasz, vagy nem csak a Biblia jut eszünkbe, mint Isten igéje, hanem Isten igéje, testet öltött igéje Jézus Krisztus is. És a 20. századi teológus Karl Barth értelmében, vagy magyarázatában az Isten igéjének a harmadik olvasata az ige hirdetésnek a szolgálata. De mégsem automatizmusról van szó, mert mindaz, ami Isten közvetítéseként megérkezik az emberhez, az csak a lélek által lesz eledellé, a lélek által lesz életté. Így van ez, amikor olvassuk a Szentírásnak a történeteit, hogy a betű megül, a lélek megelevenít. Így van ez, amikor Jézus Krisztusra tekintünk, aki ígéri a Szent Lelket, hogy eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott. Így van ez az ő megkeresztelkedésének a történetében. És így van ez minden ige hirdetéssel kapcsolatban is, hogy az, amit én mondok, az emberi szó, de Isten benned és bennem is az élet igévé teheti, ha ezt akarja, hogy tegye. Jézus ezért beszél a sokassághoz, meg a tanítványaihoz is képekben, hogy az belül a lélek által megérjen. Mik azok a mondani valók, amelyek Máté evangéliumának a 13. fejezetében felelhetők, és mi lesz, ami számunkra ebből üzenetté válhat? Az első, kedves testvérek, még közeledünk csak az igéhez, de annak a figyelmessége, hogy a Szentírásban a dolgok azok nem összevisszaságban vannak, és ettől nem szabad megijednünk, hanem rendben és rendezettségben. Még a példázatok is, ez a képanyag is, amit itt olvasunk. Azt mondják a Bibliával foglalkozók, hogy Máté evangéliuma, mondjuk 13. fejezete leginkább, az gyakran tartalmaz olyan példázatokat, amelyek páros példázatok, amelyek vagy azonos értelemről szólnak, vagy pedig egymást egészítik ki, hogy még bővebb legyen, még teljesebb legyen mindaz, amit Jézus szeretne elmondani. És egyesek még azt is mondják, hogy az egész Máté evangéliuma leginkább a magvető példázata köré rendeződő gyönyörűséges csokor. Máté evangélista azonban jól tudja, hogy kikhez szól. Ha nem is név szerint, mi most, akik itt vagyunk az Isten házában, mi arcról és névről is ismerjük egymást, de ő tudta, ismerte azt a gyülekezetet, amelynek a Jézus örömhírét elmondta és leírta. Így gondoljuk, és a felolvasott igeszakasz két helyütt, ami hipotézisünket alá is támasztja, hogy elsősorban a zsidókból lett keresztényeknek szól ez az evangélium. Persze mindenki másnak, de akik igazán érthették és igazán értik, azok olvasták és olvassák rendszeresen az Ószövetséget is. Feltűnő, hogy Máté evangéliumában, ebben a felolvasott ige szakaszban is a többiekhez képest sok az Ószövetségi idézet. Így van ez itt is. Példázatorka, nyitom meg számot, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki nekik. Így olvassuk az Ószövetségben. A másik, ez egy finomabb jelzése az evangélistának, amely arra utal, hogy nem szerette volna megbántani belső szokásaikban és lényegtelen hagyományaikban a zsidókból lett keresztényeket, hogy tulajdonképpen itt nem is az Isten országáról beszél, hanem a mennyek országáról beszél. Szándékosan kerüli annak a vita lehetőségét, hogy Isten nevét most fel lehet-e említeni, vagy el kell hallgatni. Tudjuk, hogy egy félreértés miatt a zsidóság nagyon korai hagyományától kezdve az Isten nevet, az örökkéfogva létező Isten nevet, azt nem említette, nem mondta ki, hanem helyette az Úr kifejezést használta. Így tanították a gyermekeiknek is a Szentírásnak az olvasását. Sőt, nem csak, hogy így tanították, hanem azt a finom jelzést is beletették az Ószövetség írásába. A 10. században Krisztus előtt lett leírva az Ószövetségi hagyomány egy része, úgy is jelezték, hogy amikor az Isten szónak a másalhangzóit leírták, akkor alá az Úrnak a magahangzóit pontozták. Ez egy jelzés a gyereknek, amikor olvassa, hogy nem szabad kimondani Isten nevét. Itt is ezt érezzük, ezt a nagyon finom jelzését érezzük az evangélistának. Persze egy dologról beszélünk, az Isten országáról beszélünk, de mégsem mondja ki Máté evangélista, hanem a mennyek országáról beszél, ami képanyagában, üzenetében azonos az Isten országával. Mi ennek a mennyek országáról szóló üzenetnek a két képe? Azt hiszem, hogy az egyik az nagyon sokaknak ismert mostanában, ez a kovász. Most az elmúlt hónapokban többen tettek kísérletet, én nem tartoztam azok közé, akik kovászt neveltek otthon, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, hogy kovászt érleltek otthon azért, hogy a lisztből kenyér készüljön, és Jézus pontosan elmondja ezt a hétköznapi példát, aki mostanában csinált kenyeret, az tudja, hogy miről van szó, hogy veszi az ember a lisztet, itt a történet szerint veszi az asszony a lisztet, hozzátesz sót, némi vizet, és hát ott a kovász, vagy éppen a kovásztalanság, és beleteszi, ebből lesz a kenyér. Sokan csináltak az elmúlt hetekben is így kenyeret. Aztán azért nem vonom ki teljesen magamat ebből a történetből, mert most, mielőtt Csobánkára elmentem volna Isten tiszteletre, azért én is oda tettem, csak a könnyebbik formájában egy kenyeret, úhogy lehetséges, hogy 12:30-re a parókiának a konyhájából kenyér illat fog kijönni, mert addigra fog megsülni körülbelül a kenyér a kenyérsütő gépben. Tehát, hogy a kovász a kenyérnek a képe az egyik, amit szeretne elmondani. A másik, az pedig a mustármagnak a képe, és most azért néztem hirtelen a Balázsra, mert hogy emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor együtt voltunk, ki kell javítanom, Csobánkán rosszul mondtam, Móron, akkor éppen a felolvasott ige, a mustármag története volt az, ami vezetett bennünket, és van is egy ilyen pólónk, amelyen a mustármagból fává növekvő növény jelenik meg rajta, és alá van írva ez az ige, hogy növekszik a mennyek ország olyan, mint a mustármag. Felnövekszik. Kék színű ez a pólónk. És hát idén is Mórra szándékoztunk menni, de az a kirándulásunk, vagy gyermektáborunk most elmarad. És ezen a táboron, a móri táboron az egyik akkor kicsi lányka, most már ifjú hölgy, amikor ott mutogattuk a magokat, hogy milyen a búzamag, milyen a mustármag, egyéb apró magokat, akkor ő, idézőjelben mondom, elkért, vagy elcsent, a mustármagból nem nehéz elcsenni, elvitt magával haza egy picit, az a pici is hát több száz mag, mert olyan apró a mustármag, és otthon erőltette. És amikor eljött az augusztusi napközis tábornak az ideje, akkor elmondtam, hogy Zoli bácsi, tessék elképzelni, én elvetettem otthon a mustármagot, és kikelt. Még az a mustármag is, amelyről azt gondolnánk, hogy átesett mindenfajta ellenőrzésen, meg csirátlanításon, hogy a boltokban megvehessük és ízesítésre használhassuk, kikelt neki otthon a mustármag. Nyilván csak kajáról azt kérdeztem, és lett-e belőle nagy fa. Hát azt mondta, még nem, még csak aprócska. A képet is látjuk. Mustármag és kovász. Ez a két kép az Isten vagy a mennyek országának a belső működéséről szól. Arról a belső működésről szól, és most már az üzenet felé érkezünk meg, amely nagy kísértése minden generációnak, minden gyülekezetnek is, és minden emberi életnek is, hogy igazából csak azt tekintjük növekedésnek, munkának, azt tekintjük eredményesnek, hogyha valami látványos, hogyha valami nagy, hogyha valami jelentős, az pedig, ami az ember szeme elől elrejtésre kerül, az mindig olyan jelentéktelen. Ebben a szenzáció éhes világban, a reklámvilágban, a bulvárvilágban mindig a megalománia az, ami lényeges. És nagyon izgalmas, hogy bármilyen hatalmas és bármilyen nagy is valami, általában az élete egy-két óránál, percnél tovább nem tart. Ilyen hatalmaskodó perc emberekkel és perc történésekkel van tele a világ. Egyik pillanatban még látványos, a másik pillanatban pedig érdektelen. És vannak olyanok, akik az egyházi életet, a belső egyházi, így mondom most nem fizikaira, hanem a belső lelki munkára gondolok, ebben is csak a szenzációt keresik. Pedig megtörténhet, hogy az életformáló események azok csendben zajlanak. Kicsinységből indulnak. Az Isten országa éppen ezért nem hely, hanem leginkább helyzet, életfolytatás, életminőség. olyan belső állapot, légkör, kisugárzás, amely tényleg a szeretetben valósul meg. Erről beszél Jézus. És ennek két oldalát mondja el. Egyrészt beszél Jézus a közösségeknek a fontosságáról, annak a növekedéséről, és beszél az egyéni csendességről. Régóta a keresztény közösségekben a mustármag példázata az a gyülekezetnek a példázata. Apró dolgok. Olyan apró mag, amely könnyen kicsúszik a kezedből. 700 darabra van szükség, hogy 1 grammot nyomjon a mérlegen. És aztán ennek elvetésével mégis valami hatalmas történik. Az aprócska magból szerteágazó nagy korona terebélyesedik. Hogyan is van ez? Éppesztő ember gondolhatta volna azt, hogy van 10-12 tanítvány, akik Jézussal szoros kapcsolatban vannak, vagy van 70 tanítvány, akik kicsit lazább kapcsolatban, de mégis Jézussal együtt járnak, hogy ebből a 12-ből 1 milliárd keresztény ember lesz a világon, mint ma. Gondolhatta volna valaki, hogy nem csak, hogy 12-ből 1 milliárd, hanem hogy évezredek óta mégiscsak meggyökereződik a kereszténység ezen a világon. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. fejezete világosan írja ezt le. Világosan leírja a pünkösdi felismerésünket, hogy misszió mindig imádságból születik, és világosan leírja azt, hogy gyakran szükséges ahhoz, hogy a misszió elinduljon az ember életében, a környezetében valami fajta válságos helyzet, valami fajta nyomorúság, bizonytalanság, lehetetlenség, kiszolgáltatottság, félelem. Hallottátok, Saul üldözi a keresztényeket. Ott van István kivégzésénél. Saul, a későbbi Pál egy vérszomjas ember. Minden szándék az, hogy csírájába folytsa el a krisztusi mozgalmat, a krisztusi ügyet. Ezt írja az ászlajára, ez az élet filozófiája. Ezért küzd megszüntetni azt, kiirtani azt, ami krisztusi. És mi történik? Azt olvastuk itt az igében, és már kezdjük is majd érteni a mustármagnak a történetét, hogy szétszóródnak a keresztények Júdeában és Samáriában. A szétszóratatásnak a kifejezését mi magyarok értjük. Ez a szó a diaszpóra kifejezés. Amikor a szél belekap a magba, és szétszórja. Itt a magról van szó. Arról a néhány mustár magról van szó. Amiről Jézus azt mondja, hogyha olyan hitetek volna, vagy annyi hitetek volna, mint a mustármag, megmutathatatlan apró, akkor hegyeket tudnátok elmozdítani. És amikor a kereszténység, az első kereszténység belekényelmesedik a maga a létébe, valóságába, akkor egy krízis után indulnak el, hogy beteljesítsék mindazt, amire elhívta őket az ő uruk. A mennybe ment úr ezt mondja nekik, legyetek tanúim, vagy tanúim lesznek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Most pedig azt olvassuk, hogy azok, akik a Krisztusai voltak, elmentek Júdeába, és elmentek Samáriába. Gondolta volna valaki a hívő zsidók közül, hogy még a samáriaiak közül is lesznek olyanok, akik megtérnek. Gondolta volna valaki, hogy az a mag, amit Isten elvett, ez a mustár magnyi, ez szálvá lehet? Senki sem. Mi pedig mégis megvalljuk, amit vall Pál apostol már a korintusi gyülekezetnek írt levelében, hogy a növekedést azt az Isten adja. Mi gyakran kicsinyhitűek vagyunk, és csak a kicsiny kezdetet nézzük. De ne felejtsétek, Isten munkálkodik. Az Isten országa növekedésnek indul. Beindul a változás, mert a szeretet szétfeszíti az önzést. És akit Isten szeretete, az örömhír elér, az nem hallgathatja el, hogy mi történik vele. Az ő békessége inspirál, hogy lehet bocsánatot kérni, és lehet megbocsátani, hogy időt kapunk türelemre, és hogy ideges kapkodással ne tegyük tönkre magunk és mások életét. Az Isten országának növekedése az bennünket is megváltoztat. És persze tudjuk, hogy ez nem töretlen, nem arról van szó, hogy megint csak egy másik bűzkörbe esünk, hogy minden körülmény közepette a növekedés. Tudjuk, hogy hol vannak benne a hullámvölgyeink. És egészen bizonyos, hogy ezt a mi időnket is, majd a gyermekeink és unokáink, majd valahogyan keresztény szempontból is értékelni fogják. Majd ők megmondják azt, hogy volt-e létjogosultsága a közvetített istentiszteletnek, vagy a közvetített alkalmaknak, és mindennek. Majd ők megmondják. De egyet tudok, hogy az Isten munkálkodik, és úgy munkálkodik, hogy annak eredménye a biztonságot adó, mindenki számára biztonságot és otthont adó közösség legyen, mint a mustár magból kikelt fának a lombja, ahol mindenki megtalálhatja a maga helyét. Mert ha nem így van, akkor az a szomorú helyzet lesz, mint tavasztal a parókia kertben, hogy a örökzöldben az énekes madár fészket rakott. A fészekbe kicsiny madárkák keltek ki a tojásból, és a szarka pedig kirángatta onnan őket. És a hinta lábánál söprővel sepertük össze, a légy járta kicsiny fiókákat. Az Isten országa, hogyha növekszik, akkor Isten gondoskodása miatt biztonságot ad a ma emberének, idősének és fiataljának, a holnap generációjának, mert otthon lehet az Atyánál. Mi lehet a második kérdés? Az már nem a gyülekezetről szól, hanem arról a belső munkáról, amit ti magatok, meg én így képmutatóan végeztem a kenyérsütésben. A kovásznak a képe. Annak a kovásznak a képe, ami az egyszerű recept szerint kenyérét dagasztja a tésztát, hogy az táplálja az embert. A kovász, amely átalakít. Itt, ebben az értelemben, ebben a példázatban Jézus most pozitívan szól róla. Átalakítja az életedet. Jézustól megkérdezik a farizeusok, mikor jön el az Isten országa, és így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, ahogyan az ember azt előre kiszámítaná. Azt sem mondják, íme itt vagy, íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Sőt, Lukács evangélista azt mondja, hogy az Isten országa ti bennetek van. Kedves testvérek, itt nem csak a gyülekezetünk közösségéről beszél a jézusi példázat, hanem rólad és rólam. Amikor Isten Szent Lelke által Jézus Krisztust munkálja, formálja bennünk. Amikor belülről történik kifelé a hatás, és ez arra indít téged, hogy elmondd másokkal a felismert igazságot. Hogy is volt? Ebben a nagyívű történetben, Fülöp diakónus történetében, meg Simon mágusnak a történetében, téri meg. Meg újra és újra vidd oda az életedet az Isten elé. Mozd meg a lábadat az Isten előtt, hogy ő munkálkodjon benned. Hogyan történik ez a belső munkája az embernek? Valahogy az elmúlt 3 hónapban ezt tapasztaltam meg. Egyedül imádság van. Most már nem csak a közös imában, amire vágytunk, hogy elmondhassuk, hanem a csendes imában. Hogy Isten bennünk, belülről kifelé hatva, megváltoztassa az életünket. Mit üzennek ezek a példázatok? A mustármag példázata 2 végpontot. Azt, amikor vetünk, és amikor megjelenik, majd annak az oltalmat adó terebélyes ágazata lombja. A kovász pedig azt, ahogyan benned napról napra munkálkodik az élő Isten. És mindezeket pedig átfogja a belső és külső tevékenységében az imádság. Mert benne vagyunk ebben a történetben. Krisztus tanítványaként benne vagyunk az ő életében, amelyet tőle kaptunk, hogy továbbadjuk, hogy növekedjünk, hogy élhessünk. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 398. énekünket keressük meg, és énekeljük el első verszakát. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy itt nem csak egy olyan történetről van szó, amit régen értettek, kovászról, vagy éppen mustármagról, hanem itt rólunk van szó, személy szerint a mi személyes hitéletünkről, veled való kapcsolatunkról, imádságos lelkületünkről, gyülekezeti közösségünkről és a misszióról. Kérünk téged, Urunk, hogy te munkálkodj bennünk a te lelked által, mert te gazdagon munkálkodsz. Imádkozunk hozzád így, a mi gyülekezeti tagjainkért, mindazokért, akik hallgatták az Isten tiszteletet, és mindazokért, akik látták, akik személyesen jelen voltak, vagy a közvetítésen keresztül kapcsolódtak be. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, mert ilyen nyilvánvaló és világos a szavad. Köszönjük neked, Urunk, a mi életünket, szeretteink életét, köszönjük, Urunk, a mi egészségünket, és imádkozunk azokért, akik betegek, akik nehéz helyzetben vannak, krónikus betegséggel küzdenek, kezelésekre járnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyermekeinkért és ifjainkért, a pedagógusokért, az elkövetkezendő napokért, hónapokért, a nyári időszakért. Te munkád, Urunk, gyülekezetünkkel is a szándékodat, a jövőbeli terveinket, lelki gyarapodásunkat, megújulásunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a csobánkai építkezésért, ezekért a munkákért is, hogy rendben menjenek, hogy rendeld ki, Urunk, mindazt, amire szükségünk van ennek a munkának a befejezéséhez. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Oly sok család szíve szomorodott meg az elmúlt hetekben, hónapokban, és oly sokan szeretnék most a végső búcsú tisztességet venni szerettüktől. Szinte temetés, temetést követ. Imádkozunk hozzád, Urunk, értük a gyászolókért, hogy megértsék a te üzenetedet, akaratodat. Kérünk téged, Urunk, a mi egyházunkért, hogy valódi régi ősi parancsa legyen a hagyomány szerint Jánosnak, hogy mi szeressük egymást itt a gyülekezet közösségében is. És ez ne csak egy üres szólam legyen, hogy közben pedig irigykedünk és gyűlölködünk másik életére, egészségére, dolgaira, kegyességére. Ezt vedd el tőlünk, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért, világi vezetőinkért, országunkban és településünkön. Kérünk téged, áldásodat ne vonj meg tőlünk. Amen. Most csendes imádságunkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük a mi Urunknak, kedves testvérek, hogy a járványos időszakban megtartott bennünket, és hogy megnyithattuk templomunkat és imaházunkat. Ahogyan látjátok, a templomban jelenleg ezek a kis igéskártyák, zöld igéskártyák jelzik, hogy hol tudunk helyet foglalni. Reggel 8:30-kor is tartunk református istentiszteletet itt templomunkban, 9 órától csobánkán imaházunkban, és 10:30-től pedig templomunkban. Isten tiszteletünkön egyelőre arcunkat maszkkal vagy sállal el kell takarnunk. Tisztelettel jelzem, hogy aki szeretne feliratkozni gyülekezetünk hírlevelére, azt kérem, hogy vagy szóljon, vagy pedig a pomász@reformatus.hu címre írjon. Itt minden héten részletes információkat küldünk gyülekezeti alkalmakról, az elmúlt időszaknak a kihívásairól is. Jövő héten vasárnap tehát 3 istentiszteletet tartunk. Jövő héten, egész héten reggelente 6:20-től ima közösségre hívjuk a testvéreket. Kedden 18 órától kékkereszt alkalmat tartunk, de most ez egy olyan kékkereszt alkalom lesz, amelyre gyülekezetünk tagjai is eljöhetnek, mert ez lesz a gyülekezetünk bibliaórája is. Tehát, hogyha valaki személyes bibliaórára szeretne eljönni, kedden 18 órától teheti meg mindezt. 18 órakor kedden Csobánkán is tartunk bibliaórát, oda is tudunk menni, ha személyes kapcsolattal járó bibliaórát keresnénk. Szerdán 6 órától videokonferenciás bibliaórát tartunk, csatlakozni a Zoom program segítségével lehetséges, ennek a kódjai honlapunkon is olvashatóak, illetve a hírlevélben mindig megtalálhatóak. Pénteken ifjúsági alkalom szerveződik, ennek a részleteit még megtudjuk majd. Fájdalommal hirdetem, hogy halottaink vannak. 2020. május 21-én elhunyt Török József testvérünk 80 éves korában, temetése június 19-én lesz az új katolikus temetőben. 2020. május 27-én elhunyt M.S. László testvérünk, temetése június 16-án lesz az öreg katolikus temetőben. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló testvéreken. Tisztelettel jelzem, hogy nagy termünket, templomunkat, imatermünket, a mosdóhit minden alkalom után kitakarítjuk és fertőtlenítjük, illetve azt kérjük, hogy azok a csoportok, akik részt vesznek az alkalmon, ők maguk takarítsák ki és fertőtlenítsék le. Kérdezem nyári táborunkat. Most elutazós tábort nem szerveztünk, napközis táborunk augusztus 10 és 14 között lesz. A jelentkezési lap 3 hete elérhető gyülekezetünk honlapján, eddig összesen egy családból jelentkezett 3 fő erre a táborra. Végül testvérek, a nehezeket is hirdetem. Az elmúlt héten beszámolót tartottam arról, hogy a csobánkai munkák azok szép rendben zajlanak, a munkák tovább folynak, és még látványosabb az előrehaladás, a külső nyilászárók azok helyre kerültek. Azonban a felújítással kapcsolatban kiegészítő vagy pótmunkák is szükségessé váltak. Ezeket fokozatosan rendeltük meg. Most pénteken azonban egy nagyobb árajánlatot kaptunk még, így mondom most, kikerülhetetlen, azaz kötelezően elvégzendő munkákra. Ezzel a munkával azonban 1,1 millió forint adóssága lett a gyülekezetünknek. Magát a felújítást egy 9 millió forintos tartalékkerettel kezeltük, ez a tartalékkeret kiürült, és ezen felül még 1,1 millió forintra már van olyan igény, amit ha számláznak a kivitelezők, akkor ki kell majd fizetnünk. Ezért két dolgot szeretnék kérni gyülekezetünktől. Az egyik az, hogy ahogyan eddig is az évek során láttuk és tapasztaltuk, ez a beruházás ez nem valósul meg a mi tényleges akaratunk, szándékunk és adományaink nélkül. Amik még terve vannak véve, de egyelőre az nem is az, hogy megrendelni nem lehet, az biztos, hogy én nem fogom aláírni a megrendeléseket. Hiányzik a gyülekezeti ház kerítése, a haranglábát átszállítása, a konyhai bútornak a kérdése, hiányzik a nyilászárók beszerelése utáni helyreállítás, azoknak a könyöklői és egyebei. Itt nem néhány százezer forintos munkáról van szó, hanem több millió forintos munkáról van szó. Talán 5 millió forintról is szó van, ami hiányzik most. Még egyszer mondom úgy, hogy közben amit már aláírtunk, az 1,1 millió forint mínuszban vagyunk ebben a pillanatban. Arra kérek tehát mindenkit, hogy egyrészt támogassuk ezt a célt, hogy ez megvalósulhasson. Másrészt pedig nyilvánvalóan arra is kell kérnem a Pomázi gyülekezet tagjait, hogy bár közös háztartásban vagyunk a csobánkai gyülekezettel, mégsem lehet, hogy minden adományunk Csobánkára kerüljön át, hiszen nekünk is nem csak a működésünkre kell gondolnunk, hanem gondolnunk kell azokra a munkákra, amelyeket erre az évre mi magunk is beterveztünk, például a parókia, a penészes falának a cseréjére és egyebekre, hogy azok is elvégzésre kerüljenek. A feladat tehát nem kicsi, nem kevés. Jelenleg itt tartunk és itt állunk. Éppen ezért, hogy ezeket a dolgokat, ha nem is megrágni, de nyilvánvalóvá tegyük, jövő héten vasárnap 16 órától Csobánkán fogunk presbiteri gyűlést tartani. Tehát jövő héten vasárnap 16 órától Csobánkán presbiteri gyűlést tartunk. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztor. Kedves testvérek, a hirdetésekkel istentiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a már énekelt 398. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!